valamit sosem értettem,
sohasem.
Hogy az idő miért nem vár, miért nem vásol meg engem. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár, az én órám másképp jár, az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása. A Törvényalkotási Bizottság szintén egyhangulag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt is, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését, írja a közlemény. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás, a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő főző melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső fél méteres talajréteg. Az Alföldön 100-130 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest csak a felső 1 méteres talajrétegből. A nyári kapás növények a tavasz során is sokat szenvedtek az aszály miatt, és jelenleg is nagy területen van közepes, helyenként nagyfokú aszály. Az ország nagyobb részén jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előrejelzés szerint a következő napokban kissé változékony nyári idő várható, majdnem minden nap, de csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Összességében területi átlagban valószínűleg 5 mm alatt marad a csapadék mennyisége, kis területen ennél több is hullhat.
Az időjárásról.
Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Beszélgettem kint a széllel. Csészehajba csikkek gyűltek, kívül belül összegyűrtek. Amióta veled vagyok, hébe-hóba fennmaradok. Ha a macska felfárjad, vigyázom az álmaidat. Ezer kanna teát főztem. Meg is ittuk aztán ketten, mikor tőled beteg lettem. Egymás terhét cipelgetjük, megértjük és eleresztjük. Megélhető minden napok, sokat adok, sokat kapok.
Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt Huszár Katát hallják. A mai Európa Szalonban a táncé lesz a főszerep, ugyanis a vendégeim mindketten táncosok. Lőrinc Krisztinával, a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület alapító művészeti vezetőjével, valamint Lipták Olár Petra táncoktatóval beszélgetünk annak kapcsán, hogy Miskolcváros napján az Egyesület kapta az év sportolója díjat a csapat kategóriában. Szó lesz majd a versenyzésről, a közösség erejéről, a szülői támogatás fontosságáról, illetve a kitartásról, szorgalomról is.
Azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az Egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, Miskolc város napja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. 2026-ban, vagyis ebben az évben az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Vendégem itt a stúdióban Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezető, köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat.
Valamint Lipták Olá Petra táncoktató, köszöntelek téged is.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Először is hadd gratuláljak a rádiónk szerkesztősége nevében a csapatnak ehhez a díjhoz, ehhez az elismeréshez. Milyen volt, amikor megtudtátok, hogy tulajdonképpen most ennek az évnek is ti vagytok az egyik díjazottjai, mert azért mondjuk el, hogy 2025-ben NIVU díjat kapott az Egyesület.
Igen, hát meglepődtünk, meglepetésként ért idén is ez a díj minket, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív visszacsatolás a várostól is, hogy méltónak találnak minket arra, hogy Miskolcot képviseljük, és hogy ezt így hálálják meg nekünk.
Beszéljünk egy picit azért az Egyesület múltjáról. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt Miskolcon tulajdonképpen már ennek a történetét is, de hát azért, ha valaki mégsem annyira, nem most kezdődött ez, hosszú évekkel ezelőtt.
Igen, 2012. februárjában nyitottam meg a akkor még Mozgásstúdió néven a Grand Dance Tánc és Mozgásstúdiót, és 2024-től lettünk egyesület. Első körben még csak két csoporttal indult a történetünk, a klasszikus balettal és a modern tánccal, és 2014-ben csatlakozott a hip-hop szekció is, illetve gondoltam azt, hogy el kéne indítani, és így úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és ehhez kerestem oktatót, akit meg is találtam, de itt majd átadom a szót inkább Petrának, hogy meséljen ő erről a történetről.
Épp ezt akartam igen kérdezni, majd még Kriszta, hozzád is visszatérünk, hogy a te életedbe annak idején hogyan került bele a tánc, de te, Petra, hogyan kerültél ide a stúdióhoz?
Hát én régen jártam egy másik tánciskolába is, és ott volt egy... Hát Krisztinek tanítványa, Dominika, és nekik a szülei szóltak, hogy van egy tánciskola, ahova keresnek oktatót, és rajtuk keresztül találkoztam Krisztivel.
És ez mikor volt?
Hát ez 14. augusztusában,
igen, valahogy így.
És ott itt beszélgettünk, aztán szeptemberben meg el is indultunk.
És neked hogy került az életedbe a tánc? Kicsikorodtól?
Nekem kicsikoromtól, igen. Én művészeti iskolába kezdtem. Modern táncot tanultam, néptáncot tanultam, balettet is tanultam, úgyhogy igazából mindent is tanultam.
És most oktatod?
Igen.
Kriszta, neked hogyan került annak idején az életedbe a tánc, és hogyan jött maga az a döntés, hogy 2012-ben elinduljon tulajdonképpen ez a stúdió?
Hát én egészen 5 éves koromig mennék akkor vissza. Nekem onnan indult gyakorlatilag a pályafutásom édesanyámnak köszönhetően, amikor ő beiratott egy balettiskolába, és ott a mesterem és később a mestereim folyamatosan kísérték az utamat, és vezettek és irányítottak ebbe a művészi világba be, ami nagyon megfogott és nagyon megtetszett. Úgyhogy én gyakorlatilag 10 évet jártam egy balettiskolába, onnan egyenes úton vezetett egy művészeti gimnáziumba, ahol színházi táncosként végeztem, majd jött a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a modern tánc szakirányra főiskolai vonala, majd az egyetemi és a klasszikus balettmester vonalát is elvégeztem a Táncművészeti Egyetemnek, úgyhogy igazából nekem az életemet végigkísérte a tánc. És hogy jött ez az egész ötlet? Azt gondolom, hogy ez így az évek folyamán, én ebbe dolgoztam gyakorlatilag alapfokú művészeti iskoláknál, művészeti szakgimnáziumban tanítottam, és évek óta érlelődött bennem az, hogy ezt nem csak profi szinten lehet űzni, hanem szeretnék lehetőséget adni az amatőr sportolóknak, amatőr táncosoknak, akik hobbi szinten, kikapcsolódásképpen szeretnének ezzel a művészi formával foglalkozni.
Mit jelent az, hogy tulajdonképpen egyesületként működtök?
Elkezdtünk sport stílus irányzatokat is bevezetni az egyesülethez, és így muszáj volt megtennünk azt a lépést, hogy nem mint mozgástúdió indulunk, vagy folytatjuk tovább a munkánkat, hanem egyesületté állunk át, és ezen a vonalon ugye tudtuk bővíteni az egyesületnek a stílus irányzatait, a tárházát.
Mit jelent ezek a sportvonal?
Hát igazából ugye a táncos vonal mellé bekerültek az esztétikus gimnasztika is, ugye ez is egy sportvonalat képvisel, művészi tornavonalban kell gondolkodni, hogyha esztétikus gimnasztikáról beszélünk, illetve ugye bejött a légtorna, most már a karika mellett több irányzata is, bejött a szilk, a hemok, a lánc, ne hagyja ki semmit, a rúd, gyakorlatilag az is folyamatosan bővül.
Petra, hozzád melyik rész tartozik?
Hozzám a hip-hop.
Mit tudhatunk erről a hip-hop csapatról?
Nálam 5 csoport van jelenleg. A kicsiktől egészen a szeniorokig megtalálhatóak. Hát segítenek, 2 is, van még rajtam kívül 2 tanár is. Igazából...
A kicsiktől a szeniorokig milyen korosztályt akar egészen pontosan?
Hú, a legkisebbem szerintem, nem tudom, most így 7 éves lehet. 7 évestől egészen 50, nem akarok hazudni, inkább maradjunk az 50-es kategóriánál, mert nem akarok se túl magasat mondani, se alacsonyat, és nem akarom megbántani.
Hogyan választják tulajdonképpen ezt a tánc stílust? Azért ez egy energikus, nagy mozgásokat igénylő, sokszor, ha én jól tudom, jók az ismereteim, ugrásokkal, még néha akár trükkökkel is, bár gondolom ez korosztálya válogatja, de azért például számomra meglepő, hogy mondjuk szenior csapat is van.
Igen, hát ők először inkább ilyen mozgás szerint szerették volna, és hát választani. Aztán nálam vannak olyanok, akik már régebb óta táncolnak, másik tánciskolából jöttek, szeniorok, és hozzájuk folyamatosan csatlakoznak, és akik csatlakoznak, hál' Istennek felveszik a fonalat mindenkivel, szóval le a kalappal előttük.
Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire könnyű a különböző korosztályokkal, hogy úgy mondjam, foglalkozni egy-egy táncórán, vagy mondjuk akár egy-egy versenyre készülni?
Teljesen más. Teljesen más. A serülő korosztály, én azt mondom, hogy szerintem az a legnehezebb korosztály, és ahogy megyünk felfele, nekem egyre könnyebb. De szerintem ez oktató választja, vagy válogatja, hogy kinek mi a könnyebb. Úgyhogy nekem a serülő.
Most egyébként az egyesületnél milyen, hogy úgy mondjam, tánc kategóriákban, tánc stílusokban versenyeznek a versenyzők, diákok, gyerekek, felnőttek, mindenféle korosztály?
Hát most igazából azt hiszem, hogy legfőképpen a modern tánc kortárs vonal, illetve a hip-hop, ami legjobban megy most nálunk versenyző szinten.
Hogyan dől el egyébként az, hogy éppen milyen versenyre megy tőletek csapat, és hogy melyik? Mert azért gondolom, ez sem túl könnyű kiválasztani, hogy na, ők már vannak azon a szinten, hogy elvigyem őket, ő nekik még kicsit fejlődni kell.
Hát a nehezebb versenyeket azt inkább már a régebbi versenycsoportoknak szoktuk megcélozni, de van lehetőség mindegyik korcsoportnak kipróbálnia magát, akár ilyen amatőr versenyen is. Szóval igazából próbálunk mindenkinek verseny lehetőséget nyújtani.
Hogyan zajlanak a felkészülések egyébként? Mert gondolom azt nagyjából már előre lehet látni, hogy mikor, hol, milyen versenyt rendeznek, esetleg milyen korosztálynak.
Hát igazából heti kétszer vannak az órák a táncosainknak, de természetesen azért, hogyha a versenyről van szó, akkor általában igény van arra, illetve szükség van arra, hogy plusz órákat is, illetve plusz próbákat is betegyünk, úgyhogy ez csoportfüggő egyébként, hogy mi a plusz igény, de azért szoktunk rendszeresíteni próbákat, amikor már tudjuk, hogy közeledik a verseny.
Arról mit lehet tudni, mennyire kitartóak egyébként a versenyzők? Mert azért ugye egy-egy csapatot össze is kell tartani, nem mindegy, hogy mennyire friss az a csapat, vagy mennyire összeszokott mondjuk az a csapat. Kitartóak? Hosszú évek óta járnak
szerintem
már oda? A nagy része a táncosok nagy része?
Mondani, hogy igen. Egészen, hát nekem például a legkisebb versenyzők, ők annyira nekem minimalunk maradnak, de egyébként már nagyok, hát gyerekből lassan serdülők lesznek. Ők igazából 9 éve járnak már. Úgyhogy igen, kitartóak nagyon.
Te is ezt vetted észre, Krisztán?
Igen, egyébként igen, hál' Istennek. Tény, hogy nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük háttéremberként, és próbáljuk folyamatosan a motivációt és a lelkesedést fenntartani, illetve a csapatot összetartani, mert vannak hullámvölgyek, és általában az én tapasztalatom az, hogyha mondjuk jön egy verseny, és ott mondjuk nem azt az eredményt érik el, amit szeretnének, ott szokott lenni egy ilyen kis zuhanás, és akkor nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük, és segítsük őket, illetve hogyha már nekünk nem megy, akkor 2 éve már kócsok is dolgoznak egyébként a fiatalokkal, pont azért, hogy meglegyen a csapat összetételben az összhang, hogy tudjanak együtt dolgozni, tudják egymást kihúzni, hogyha valaki esetleg kicsit lecsúszott mélyebben van lelkileg, vagy éppen összetört egy verseny miatt, úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi háttéremberként maximálisan ott álljunk a gyerekek, illetve hát akár a felnőttek mögött is.
Minden korosztály versenyez egyébként?
Igen.
Mennyire könnyű mondjuk pont ezt a versenyszellemet, amit hallhattunk, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanúgy fel tudják dolgozni azt, hogyha nem a általuk várt eredmény jön. Mennyire kell ezzel foglalkozni? Mert hogy említetted, hogy most már kócsaitok is vannak. Nagy a nyomás ilyenkor a versenyzőkön?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, igen.
Én is, meg szerintem a mostani fiatalok nem úgy állnak a dolgokhoz, mint régebben.
Tehát ők alapból jobb eredményt várnának el?
Én szerintem sokkal jobban maximalisták.
Igen, abszolút. Meg néha lehet, hogy már mi kevesek vagyunk, mert lehet, hogy már azt mondják, hogy ó, hát de úgyis az edzőnk vagy, és akkor úgyis azt fogod mondani, hogy de jó az eredmény, meg ügyesek voltunk. Persze elmondjuk a hibákat is, meg hogy mire kell figyelni a következő alkalommal, de jobb, hogyha néha egy külsős ember, vagy külsős személy is mondja azt, hogy igenis ez a helyezés, ez megfelelő, ne keseredjetek el, keressük meg, honnan tudunk még jobban építkezni, honnan tudunk táplálkozni, mi a motiváció ebbe, mibe tudunk kapaszkodni, hogy előre tudjunk jutni. Úgyhogy néha kell egy külső kapcsolat is.
Egy picit hagy halljanak a hallgatók ezeknek a versenyeknek azért a hangulatáról, ezeknek a versenyeknek a esetleges múltjáról. Milyen versenyek zajlanak manapság itt Magyarországon? Aztán kicsit kiebb is tekintünk, hiszen ti már külföldre is mentek, illetve hát voltatok is már több alkalommal. Mit lehet tudni tulajdonképpen erről a táncvilágról?
Hát ez egy nehéz kérdés. Minden verseny más, de minden versenynek megvan a maga szépsége, és minden versenyről próbálunk úgy hazatérni, hogy, hogy nézzük meg azt, hogy mi volt ez a pozitívum, ami minket előre visz egy-egy versenyhelyszínen, vagy helyszínről, vagy egy szervező által. Mi az, ahova szívesen visszamennénk, vagy azt mondjuk, hogy menjünk még, nyissunk még, és keresgéljünk még, hiszen rengeteg féle fajta verseny van most már itt Magyarországon, úgyhogy nagyon nehéz dönteni, hogy mi az, ami mondjuk számunkra megfelelő, vagy nem is tudom, hát nehéz dönteni összességében, hogy hova menjünk, mindig próbálunk új versenyhelyszínekre elmenni, pont azért, hogy tapasztaljunk mi oktatók is, meg nyilván a gyerekek is, lássunk új helyszíneket, új csapatokat, hogy legyen lehetőségünk nyitottan kiállni egy-egy versenyhelyszínre.
Az egyesület egyébként mely tánc formákban, tánc típusokban a legeredményesebb?
Hát a hip-hop, a csoportformáció, modern kortárs, szintén szólókban, akár a hip-hopnál, akár a modernnél szóló, duó, trió, bármi változó, amivel éppen készülünk, azt igyekszünk azért megmérettetni, és megnézni, hogy milyen szinten vannak a növendékek is, illetve hát vagyunk mi is, mint egyesület. Igen.
És hogyan dől el az, egy picit Petra tőled kérdezem, hogy egyáltalán milyen zenét választotok, milyen koreográfia lesz? Egyáltalán melyik van hamarabb, a zene vagy a koreográfia? Mert én laikusként azt gondolnám, hogy hát csak zenét kell választani, és annak a ritmusát követni nagyjából majdnem minden tánc típusnál.
Igen, ez így van, amúgy nehéz választani, mert szerintem nem mindegy, hogy az adott csoportnak milyen zene áll jól. És hát már csináltunk olyat, hogy elkezdtünk egy táncot egy adott zenére, de úgy láttuk jónak, hogyha lecseréljük, mert egyszerűen nem hozzájuk illett. Úgyhogy először zenét szoktunk egyébként választani, és úgy a koreográfiát rá, de valamikor felcserélődik a sorrend.
Milyen szabályok vannak például egy-egy hip-hop táncversenynél? Milyen hosszú lehet mondjuk egy-egy műsor, versenyszám?
Ez kategóriától függ. Ugye van szóló, duó, trió. A duó, trió az általában egy és ugyanaz. Van csoport, formáció, megaformáció. A megaformációnak szerintem a leghosszabb, ott szerintem 5 perc általában mindenhol. Egyébként átlagosan a csoport formáció olyan 3-3 fél, és a duó szóló az másfél perc,
azok
maximum 2, de hát szerintem az mások.
Mi a csoport és a formáció között a különbség? A létszám?
A létszám, igen.
Tekintetében?
Átlagosan én szerintem mindegyik versenyen úgy van, hogy a csoport az ilyen 10 főig van.
Igen.
Formáció meg már 11 főtől 20 főig, mert 21-től meg a formáció.
Hogy könnyebb egyébként dolgozni egy tulajdonképpen oktatónak 2-3 emberrel, amikor csak 2-3 ember mozgását kell összhangba hozni, vagy akkor, amikor viccesen mondva nagyobb tömeg van a színpadon, és esetleg egy kicsit maga a látvány is sokszor jobban elviszi mondjuk a közönséget vagy a produkciót?
Szerintem amúgy mindegyikkel jó dolgozni, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Én úgy gondolom, a nagyobb csoport, a nagyobb formációval nagyobb látványt lehet nyilván elérni, de kis csoporttal is lehet szerintem szép koreográfiát összeállítani. Úgyhogy szerintem mindegyiknek megvan a maga szépsége.
Kriszta, te hogy látod?
Abszolút, ugyanígy. Egyetértek.
Arról nem beszéltünk, hogy te milyen típusú csapatokat készítesz fel.
Hát én sok mindenbe vagyok benne, egy kicsit, vagy kicsit jobban. Igazából én a gimnasztikától kezdve a klasszikus balett, a modern, a légtorna, tehát gyakorlatilag minden vonalban benne vagyok. Versenyzői szinten ugye inkább a klasszikus balett és a modern kortárs vonal, ami az enyém.
Hogyan zajlik egy-egy versenyen egyébként maga a pontozás, a bírálat?
Hát ez minden versenyen más. Nagyon pontoztunk már egy jó pár versenyen azért mi is, de tényleg csak azt tudjuk elmondani szerintem, hogy változó. Valahol, hogyha mondjuk egy minősítő versenyről beszélünk, akkor ott például lehet, hogy csak egy minősítést kell adni, és nem kell konkrét pontot adnunk a versenyszámukra. Valahol szigorú szabályok vannak, hogy akár a csoport dinamikára, az összetételre, a koreográfiára, az előadásmódra, az öltözetre, a sminkre, tehát hogy mindenre vannak külön pontozási rendszerek, úgyhogy ennek is elég széles azért a tárháza.
Vannak egyébként például kötelező elemek, mint mondjuk a korcsolya jutott eszembe, hogy ott ugye vannak ilyen elvárt részek, vagy itt abszolút az alkotói szabadság kap teret?
Hát azt gondolom, hogy egyébként nálunk szerintem akár a modern, akár a hip-hop vonalon ott van szabadság. Nyilván vannak tiltó elemek, amik benne vannak a szabályzatban, hogy mik nem szerepelhetnek benne, de például egy esztétikus gimnasztika vonalban, ha gondolkodunk, vagy mondjuk egy légtorna vonalban, ott viszont meg vannak adva kötelező elemek, amiknek szerepelni kell mindenképpen a produkcióban.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.
Nem tudom meg, ha nem próbálom, meg feladom csendben, vagy végigcsinálom. Startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előről kezdem. Innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, illom az képteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. Ha cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik, az összes ismerősöm tördöm. Mi lesz, ha beégek a vizsgám tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg, mindikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek. Inverse bungee jumping, a zsinór a lábam, hagyom az élet, magával ráncsom, kézen fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni. Életmentő, megérdemeltem, szállok el, mert én mindent megtettem, nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon, és cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörp, és végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg, mint mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, viszen őre, ha hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mint mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg, mint mikor magamnak zenélek, vagy a lélek, vagy az érdek, hiszen őre, ha hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test, vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, Miskolc városnapja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában idén a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Folytatjuk tovább a beszélgetést Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval.
Igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
Hogyan látjátok a tánc helyzetét jelenleg, akár itt Miskolcon, Magyarországon belül, akár világszinten?
Szerintem nagyon jön föl. Egyre több tánciskola nyitja meg kapuit gyakorlatilag, nem csak itt Miskolcon, hanem ugye tényleg így országszerte. És azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak most már a gyerekek is, akár kisgyermekkorban gondolkodunk, akár tényleg a nagyobb korosztály is, és a szülők is egyre jobban igénylik amúgy, szerintem a szülők is azt, hogy a gyermekük valamit csináljanak, ne pedig mindig csak a nem tudom, a telefon előtt üljenek, és a tabletet nyomkodják, meg nem tudom, a számítógép előtt játszanak, hanem igenis igyekeznek a szülők is kimozdítani most már a gyerekeket ebből a kocka világból.
A korosztályokat nézve, ha még itt a gyerekeknél, fiataloknál maradunk, ugye sokszor hallani, hogy azért mondjuk egy gyereket a szülő irányít valamilyen sporták felé, legyen az akár tényleg valamiféle tánc is. Jön a kamaszoknál már az, hogy na hát az ismerősöm jár ide, és akkor úgy gondoltam, hogy én is megnézem. Ott már van ilyen?
Abszolút.
Persze. Szinte amúgy mindennapos.
Igen, igen. Tehát a tinédzser korosztálynál már inkább ők úgy jönnek, hogy az osztálytársam ide jár, lehet-e csatlakozni, a barátnőm ide jár, lehet-e csatlakozni. Tehát ott inkább már igen, egymást úgymond húzzák be a fiatalok.
Akkor tulajdonképpen ennél a korosztálynál fontosabb is a csapat, nem? Meg a közösség.
Na, így van.
Igen.
Az idősebbeknél mi a tapasztalat, akik, hogy mondjam, abszolút csak hobbiként indul náluk a tánc, mert ugye hallhattuk, hogy azért 50 pluszosok is vannak, szenior korosztály is van. Könnyen ott ragadnak, ott maradnak, vagy azért már sokan mondjuk ott lemorzsolódnak?
Hát nehéz kérdés egyébként, mert annak idején, nem is tudom, 12-en, 14-en voltunk, és folyamatosan cserélődnek. Van egy mag, aki megmaradt, és hozzájuk jönnek mindig. És van, akinek bejön, valakinek nem, de már olyat is hallottam, meg láttam, meg tapasztaltam, hogy egyikében járt, utána kihagyott egy kicsit, és visszajött. Úgyhogy egyébként kitartóak is, de forog a történet.
Kinek hogy hozza az élethelyzete, gondolom.
Igen.
Itt a versenyek és a tánc kapcsán hát azért szóba került már a zene és a koreográfia, de a ruha, a jelmez, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, segítsetek, az hogyan dől el, hogy mikor éppen miben lesz egy-egy csapat, vagy egy-egy duó, trió?
Hát én a magam nemében tudok csak beszélni, aztán Petra is elmondja az ő vonalukat. Hát én mindig bajban vagyok a ruhákkal, nekem ez mindig egy ilyen nagy dilemma, de általában összeszoktam rakni a koreográfiát, és akkor annak függvénye, hogy mit érzek, illetve mit ad át a csapat, vagy a szólista, vagy a formáció, és megpróbálom összehozni a zenét, a koreográfiát, a csapatot, az érzéseket, hogy akkor mindehhez milyen ruha passzolna a legjobban. Úgyhogy nehéz, ez egy nagy kutató munka legalábbis nekem.
Nálad is, Petra?
Nálunk is, mert mi is próbáljuk ugyanúgy, mint Krisztiék, hogy a zenéhez is passzoljon ugye a ruha, illetve a tánc stílushoz is, meg a csapathoz is. Úgyhogy ez így ilyen körkörös mindig.
Demokrácia van egyébként ebben valamilyen szinten? Tehát van beleszólása a csapatnak, a táncosoknak abba, hogy mit vesznek fel?
Igen, abszolút.
Visszatérve tulajdonképpen itt magára, kifejezetten a táncra, van olyan, hogy valakinek mondjuk nem javasoljátok? Tehát mondjuk elviszi a szülő, vagy elmegy ő, mint hogy osztálytárs ide jár, és akkor megnézném én is. Volt már olyan, hogy mondjuk valakit tulajdonképpen el kellett tanácsolni, mert nem az ő világa volt?
Nem hiszem.
Nem.
Mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó táncos legyen?
Hát az akarat, a kitartás, a motiváció. Szerintem ez az elsődleges. Szeresse, amit csinál, szeresse a helyet, ahova jár, a csapatot, az oktatót.
A tisztelet.
A tisztelet. Igen, igen, mindenki irányába. Tehát saját magát is tisztelje, a társait is tisztelje, magát, a környezetet, ahova jár is. Tehát, hogy az egész rendszert, ahol van, amiben benne van, az nagyon fontos. És akkor onnantól kezdve, ha ő partner, akkor szerintem nagyon könnyű dolga van mind az oktatónak, mind a csapatnak, és neki is nyilván.
Milyen egyébként itt a közösség, vagy milyenek a közösségek, inkább így kérdezem, az egyesületnél?
Szerintem nagyon összetartó társaság van nálunk, és ez a kicsikre is értem, a nagyokra is. Nagyon-nagyon szeretnek együtt lenni, akár az órákon kívül is csinálnak csoportos programokat, együtt mennek moziba, nem tudom, kikapcsolódni, szórakozni. Úgyhogy hál' Istennek nem csak ott bent alkotnak egy csapatot és egy összetartó társaságot, hanem a mindennapi életben is én úgy gondolom, hogy nagyon összetartóak, és szerintem mindenki számíthat a másikra 100%-ban.
Szoktatok is szervezni esetleg ilyen, úgymond, órán kívüli programot? Táncoktatóként mondjuk a hip-hoposoknak volt már olyan, hogy kifejezetten valami olyat, ami nem is biztos, hogy táncos, nem is biztos, hogy ott van az egyesületben.
Régebben volt farsangunk is, bentalvós történet is volt, de igyekszünk csak hát ebben a mai rohanó világban már összeegyeztetni ezeket. Nehéz amúgy, de igyekszünk persze.
Táncoktatóként, ez mindkettőtöknek szól ez a kérdés, azért nincs könnyű dolgotok, én azt gondolom, mert amellett, hogy figyelni kell ugye, amit elhallhattunk a koreográfiára, a zenére, arra, hogy versenyre kell esetleg készülni, azért a csapat dinamikáját is, és éppen adott csapat hangulatát is figyelni kell. Jól gondolom ezt? Akár egy-egy edzéskor is, vagy egy-egy órakor is.
Igen, én nagyon sokszor úgy tartom az órát, hogy megnézem a gyerekeket, amikor bejönnek a terembe, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak, és megpróbálom ahhoz mérten összeállítani az órát, vagy éppen változtatni, mert lehet, hogy van a fejemben egy elgondolás, hogy mit szeretnék ma velük csinálni, és bejönnek, és látom, hogy ez esélytelen, akkor újra tervezés, és akkor jön a B-verzió, vagy a C, vagy a sokadik, hogy mindenképpen próbáljam behozni őket az órára, és a figyelmüket oda terelni, és hagyják kint a gondokat, mert azért jönnek az órára, hogy együtt legyenek, hogy együtt legyünk, hogy kikapcsolódjanak, hogy elengedjék az egész napos rohanást, a tanulást, mindent.
Ez a szenior korosztálynál is előfordulhat a hip-hoposoknál, hogy ott is máshogy kell egy kicsit az órát tartani, mondjuk, mint ahogy te eltervezted? Vagy ők jobban tudnak koncentrálni?
Ők igen, mert van olyan, amikor egy kicsit csacsogunk így óra előtt, mindenki elmondja a problémáját, és utána elkezdjük, mert utána tudnak figyelni, de egyébként ők maximálisan külön tudják választani ezeket a problémákat.
Ugye a mostani elismerés, aminek kapcsán készül ez a beszélgetés, az év sportolója díjcsapat kategóriában. Hát azért a sportolókhoz a versenyek is hozzá tartoznak, térjünk is rá itt ezekre. Az éven, ha csak ezt az évet nézzük, ugye május végénél járunk, milyen versenyekről tudnátok beszámolni? Hol jártak tulajdonképpen a csapatok?
Fú,
hol nem.
Fú, hát több
sűrű
minősítő, igen, hál' Istennek, most úgy besűrűsödtünk, ugye több minősítő versenyen vettünk már részt, kvalifikációs versenyeken vettünk részt, amiknek ugye külföldi világbajnoksága volt a tétje, illetve most például magyar bajnokságon vagyunk túl egy hete, illetve annak még megy a folytatása, úgyhogy de vár még ránk Európa bajnokság, vár még ránk világbajnokság, úgyhogy nem unatkozunk.
Hol lesznek ezek utóbbiak?
Az Európa bajnokság az most Balatonfüreden lesz megrendezve, úgyhogy most nem kell messzire utaznunk, viszont a nyáron lesz majd két világbajnokságunk, illetve az egyik az már inkább a szeptemberbe csúszik bele. Az egyik az Dublinban lesz, a másik pedig Barcelonában.
És ide milyen csapatok kerülnek ki?
Barcelonában, csak arról tudok nyilatkozni most, ott azon indultunk hip-hoppal, oda gyerek kategóriába mentünk még.
Tehát ilyen 9-10 évesek, az a gyerek kategória, vagy?
Hát szerintem 9-től maradjunk 13 éves, 14 évesekig.
Illetve még ugye megy a modern kortárs vonalról is az egyik csoportunk. Dublinban, ami júliusban lesz, oda pedig három szólistával és egy duóval fogunk utazni.
Milyenek egyébként ezek a világversenyek? Mennyiben térnek el mondjuk egy-egy hazai versenytől? Mert azért gondolom, ahhoz Magyarország viszonylag kicsi, hogy ne ismernék jól egymást a csapatok itt tulajdonképpen országhatáron belül, illetve akár gondolom én a táncoktatók is elég jól ismerik egymást a szakmában, de azért egy világversenyen már én máshogy képzelem ezt el.
Hát igen, mi tavaly is voltunk már ugye egy világbajnokságon, hát teljesen más a feelingje. Nyilván a tét is nagyobb, hiszen azért egy kategóriában van, hogy 30-40-en is versenyeznek. Például a dublini versenyünk, az most, amit láttam utoljára információt, az 60 országot jelent, több mint 11 000, nem is tudom, 500 táncossal. Tehát, hogy azért Magyarországon ilyen versenyeken ugye nyilván nem tudunk részt venni, amivel nincs is baj, mert ez így jó, ahogy itt megrendezésre kerülnek a versenyek. Úgyhogy nyilván sokkal nagyobb a tétje is, nagyobb az izgalom, és nagyobb talán a motiváció is. Én azt látom a gyerekekben, hogy olyan izgalommal és olyan örömmel készülnek, és tudják, hogy mi a tétje, tudják azt, hogy ide úgy kell menni, hogy a tőlük telhető legtöbbet kihozzák, bár ezt itt, amikor magyarországi versenyeken vagyunk is, mindig megteszik, tehát mindig úgy jönnek le a színpadról, illetve mi mindig azt mondjuk nekik, hogy úgy menjetek föl, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, és úgy gyertek le, hogy elégedettek voltatok magatokkal, vagy ha netalántán érzitek a hibákat, akkor azt tudjátok elmondani, hogy hol ment el esetleg egy-egy mozdulat, vagy bármi. Úgyhogy nyilván más az egésznek a világa, egy ilyen világbajnokságnak, de nagyon jó érzés megtapasztalni.
Akkor ezek egyébként általában több naposak, akár itt a dublini, akár a barcelonai?
Igen, igen, igen.
Milyen, hogy mondjam, helyen vagyunk mi magyarok a tánc világában, tényleg világviszonylatot tekintve?
Hát szerintem egy ilyen erős középmezőny, abszolút én azt gondolom. Úgyhogy nem vagyunk rossz helyen. De mindig fejlődni kell, mindig menni kell, mindig nézni kell, tapasztalni kell, mert ebből lehet még jobban előre haladni.
Ahogy így hallgattam, ahogy meséltetek a versenyekről, hogy akár minősítő verseny, akár egyéb versenyek, vagy világverseny nyár közepén. Hát nekem azért az jutott eszembe, hogy nagyon különleges érzés lehet oktatónak lenni, hogy amellett, hogy rengeteg, ahogy én sejtem, hogy rengeteg problémát kell megoldjatok, és rengeteg alkalommal kell esetleg elsimítani konfliktusokat is, de hát ez egy szerintem nagyon különleges dolog, hogy gyerekek ide szánják az idejüket, vagy kamaszok. A nyarukat, a hétvégéjüket, a délutánjukat, amikor hát a rengeteg tanulás és egyéb dolog mellett éppen pihenhetnének is. Milyen érzés egyébként ez? Mert ezt gondolom azért nagy felelősséget is tesz rátok, nem?
Szerintem abszolút, igen. Néha olyan pótanyukáknak érezzük magunkat.
De jó érzés szerintem, legalábbis ezt mondhatom mind a kettőnk nevében, hogy ezek nekünk is egy pozitív visszacsatolások arra, hogy jól érzik magukat a gyerekek ott, ahol vannak, szeretnek velünk lenni, és hogy ilyen áldozatokat is hoznak azért, hogy akár az egyesület pozitívan haladjon előrefele, vagy vigyük a hírnevét az egyesületnek.
Ha már itt az áldozat hozatali szóba került, hát a szülőket se hagyjuk ki szerintem, mert azért én azt sejtem, hogy ők is nagyban oda teszik magukat itt akár a gyermekeik, akár az egyesület sikereiért.
Abszolút, teljes mértékben. Hát hogyha nyilván ugye a kisebb korosztályt nézzük, ott vannak a szülők. Nélkülük gyakorlatilag szerintem nem menne az egyesület. Mert hogyha ők nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy heti rendszerességgel elhozzák a gyerekeket az edzésekre, elhozzák őket a versenyre, finanszírozzák a költségeket, és ugye azért itt a világversenyek is olyan összegekkel járnak, hogy azért el kell gondolkodni, hogy neki tudunk-e futni a történetnek, de én azt gondolom, hogy mindig mellettünk voltak, mindig támogatnak minket, mindig segítenek minket abban, hogy haladjunk előre, és igen, nekik is 100%-ban köszönhető az, hogy az egyesület ott tart, ahol tart a mai nap.
Tekintsünk egy picit előre a jövőbe. Mik a tervek? egyáltalán lesz-e majd felvételi, lehet-e csatlakozni tulajdonképpen az egyesülethez, ha valaki most érzi azt magában, hogy ő valamiféle táncot szeretne elkezdeni, folytatni, újra folytatni.
Igen, nyáron lesznek táboraink is, ez igazából inkább a gyerekeknek szól, a 6-16 éves korosztálynak, de nagyon sokan ott ragadnak már a táborok után, hogy akkor be is iratkoznak és csatlakoznak az egyesülethez, illetve aki szeretne csatlakozni, augusztus végén fogjuk majd tartani a beiratkozásainkat, ez a Facebook oldalunkon, meg a honlapunkon majd közzé lesz téve, úgyhogy ezekre az időpontokra várjuk szeretettel az érdeklődőket, és ott mindenben tájékoztatjuk őket a szeptemberi tanév kezdésről.
Melyik korosztály az egyébként, akiket a leginkább vártok?
Bármelyik. Mindenkit. Igen, mindenkit.
Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valamelyik korosztályból viszonylag kevesen vannak, és jó lenne esetleg azt a korosztályt feltölteni?
Hál' Istennek, nincs ilyen.
Tervek? Idén nyárra, őszre, erre az évre?
Hát tervek? Pihenés, ami nem lesz, ami nagyon minimális lesz. Hát ugye versenyzés, versenyfelkészülés, ez folyamatosan megy, illetve hát június 14-ével lezárjuk a tanévet a tanévzáró táncgálánkkal, de hát ugye jönnek az Európa-bajnokságok, jönnek a világversenyek, úgyhogy nem lesz megállás. Minimális pihenés talán, aztán augusztus végétől pedig indítjuk a tanévnek a szervezését, agyalását, mi legyen, hogy legyen, mikben gondolkodjunk, hogyan menjünk tovább, úgyhogy hát haladunk folyamatosan. Ötletek mindig vannak, most már csak a hely kezd kicsi lenni, kezdjük kinőni a teret, mert annyi minden van, és annyi mindenre lenne igény, úgyhogy hát próbáljuk összesakkozni a tanévet.
Én mindehhez sok sikert kívánok, akár a versenyekhez, akár a felkészüléshez, illetve a tanévzáró nagy gálához is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület két tagjával, Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Alá Petra táncoktatóval beszélgetünk annak kapcsán, hogy ugye az év sportolója díjat csapatkategóriában ők kapták meg Miskolc Városnapja alkalmából. Még egyszer sok szeretettel gratulálok, és sok sikert tényleg itt a versenyekhez.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Mikor az első forró délután füleljük a pillanatot. Ülünk a parton, csak arra vágyunk, elfelejtsük a tegnapot. A túls az ég, a felhőkkel játszik, a hullámzás adja most ütemet. A tó és az ég éppen tétovázik, milyen öfesse a színeket. Régóta vártunk már, átjárjon az igazi nyár. Régóta vártunk már nyári dél. Mikor egy füllet csillagos este, magunkhoz öleljük a pillanatot. Az égre nézve csak arra vágyunk, hogy a hajnal hozza a holnapot. A tós az ég a csillagokkal játszik, a hullámzás adja most az ütemet.
fesse a színeket. Régóta vártuk már, átjárjon az igazi nyár. Nyár este régóta vártuk már. Régóta vártuk már, átjárjon az igazi nyár. Régóta vártuk már,
az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
Látogató.
Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.
Yeah.
nézem, azt várom.